Mennyi atyánk, valóban köszönjük neked azt a boldog állapotot, amelyet eddig már megtapasztalhattunk az életünkben, hogy milyen nagyszerű dolog is kóstolgatni a te szent beszédedet, milyen nagyszerű dolog is bele tekinteni kegyelmednek és irgalmadnak a gazdagságába. És kérjük, mennyi atyánk, ma is a te lelkedet, hogy ezt a megtapasztalást, ezt az élményt, ezt átélhessük, megélhessük ezen a mostani reggelen is. Kérünk téged, hogy a te lelked vezessen és világosítson meg bennünket, adja meg azt, hogy valóban ne pusztán csak hallgatói, hanem megtartói és megcselekedői lehessünk a te igédnek. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszunkból olvasom, Péter apostolnak az első leveléből, az 5. részből. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakom, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanúgy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Szilvánusz által, aki mint gondolom hűséges testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk, az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával, békesség mindnyájatoknak, akik a Krisztusban vagytok. Kedves testvérek, és ezen a mai alkalmon a felolvasott hosszabb igeszakaszból csak egyetlen egy verset szeretnék elétek hozni, és előre tudom, hogy ez egy olyan vers, amelyet mindannyian már ismerünk, és talán nagyon sok igehirdetést is hallottunk róla. És ez a vers pedig a 7. vers. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van rátok. És valóban ez egy rendkívül kedvelt és ismert igeszakasz, tipikusan egy ilyen aranymondás alapanyag, amelyet gyakran látunk így igéslapokra ráírva, vagy esetleg kis fatáblán, gyülekezeti termeknek a falára kitéve. Adott persze a kérdés, hogy lehet-e valami újat mondani egy ilyen rendkívül ismert igeszakaszról. Még hogyha nem is lehetne egyébként újat mondani, akkor is áll Jó Sándornak az egyik mondása, aki egyszer azt mondta, hogy hát igazából a kenyér is egy olyan dolog, ami nem lett meg bennünket, amikor oda van téve az étkező asztalra, de mégis tudjuk, hogy mire való, tudjuk, hogy a hasznunkra válik, és élünk vele. És itt énekeltük ebben a gyönyörű szép himnuszban is, hogy boldog az az ember, aki kóstolgatja minden nap szent beszédedet, és valóban ezek az ismert ige szakaszok is, még hogyha nagyon sokat tudunk is róluk, ha csak elhangoznak is, megpendíthetnek bennünk húrokat, megerősíthetnek bennünk régebbi felismeréseket, úgyhogy már önmagában ez is fontos, hogyha ezek elénk kerülnek. Mégis valamelyest küzdve ezzel, hogy lehet-e erről az ige szakaszról újat mondani, vettem a kezembe a görög szótárt, és néztem meg, hogy akkor van-e valami fajta érdekes jelentés, tartalom, jelentés, árnyalat az itt szereplő szavak között, mögött, és hát mondhatnám, hogy az Úr megkönnyörült rajtam, mert igen, van. Mégpedig nála csodálkoztam arra a kincsestárra, arra fajta gazdagságra, amellyel itt ebben a rövid igeversben is találkozunk. És erről szeretnék csak néhány dolgot elétek hozni ma reggel. Az első, ami elénk kerül, az az, hogy mi is a gond. Minden gondotokat őrá vessétek, mondja itt az ige. És az a szó, amit itt Péter apostol levele használ, egy egyszerű hétköznapi jelentéssel is bírt a koiné görög nyelvben, a Szentírásnak az eredeti nyelvében, és azt jelentette pusztán csak, hogy rész, az egésznek egy eleme, egy része. És ez alapján valamelyest gondolhatunk arra, hogy igen, ez lehet a gond, amikor a rész fontosabbá válik, mint az egész. Ez lehet, és erről szól az, amikor erőt vesz rajtunk az aggodalmaskodás, amikor a rész mindent betölt az életünkben, amikor nem látjuk a fától az erdőt, amikor elveszítjük a szemünk elől a teljes képet, amikor elaprózódunk. Az életnek meg annyi szelete, aprósága és úgymond része között. Amikor elfeledkezünk arról, hogy hát nekünk az egésznek kellene élni, és nem pedig a résznek. Amikor nagyon sok mindennapi ügy, dolog, a hétköznapoknak a teendője, egy ilyen sűrű kötgént, fellekként így ránk borulnak, nem tudunk túllátni rajtuk, és elfeledkezünk igazából arról, hogy hát van a mi életünknek, van a mi munkánknak, szolgálatunknak egy magasabb rendű célja. Az egész életünknek, a létünknek is van egy ilyen magasabb rendű értelme, és valóban az itt, az egyházban végzett szolgálatunknak is van egy ilyen magasabb rendű célja és jelentősége. Elfeledkezünk arról, és ez a gond, és ez az aggodalmaskodásnak a forrása, hogy mi nem a részre, hanem a teljességre vagyunk elhívva. Nem egyfajta töredék életre, töredék létre, hanem teljes életre. És érezzük ezt, és nem akarunk rész életet élni, senki sem akar ilyen töredék életet élni, és mindenki törekszik arra, hogy az életét teljesebbé és beteljesedettebbé tegye. És amikor legtöbbször törekszünk, és leggyakrabban ezt látjuk, hogy amikor törekszünk a teljességre, akkor próbáljuk ezeket a részeket csiszolgatni, ezeket a részeket újra elhelyezni, ezeket újra és újra megszervezni, valamelyest hasonlóan ahhoz, mint amikor egy ilyen Jenga tornyot építünk, és annak vannak különböző téglái, és azokat így szépen egyben rendezzük, és akkor áll ez a torony, és valamelyest így alulról, magunk módján, magunk ereje által próbáljuk meg beteljesíteni az életünket, és tudjuk, megtapasztaljuk, hogy milyen sérülékeny dolog is ez az alulról építkező, a részekből egy egészet összeállítani akaró élet. Mert mint a Jenga toronyból is kikerül belőle egyetlen egy tégla, az még nem olyan nagy baj, de akkor kikerül több ilyen kis tégla, és egyszer csak elér egy ilyen kritikus állapotot, a torony és összeomlik. És az életünknek is vannak ilyen kis téglái, amelyeket megpróbálunk a helyére tenni, az egészségünk, a munkánk, a hivatásunk, a magánéletünk, a családunk, a párkapcsolatunk, építjük belőle ezt a teljesség, beteljesedett élettornyot, és bizony néha észrevesszük, hogy mennyire labilis és mennyire ingoványos az egész. Mert kikerül belőle egy tégla, az egészségem megromlik, és néha borul az egész torony. Vagy valami gond van a családban, és borul az egész torony. Vagy munkahelyi problémáink vannak, egy nehéz feladat, egy túl nagy elvárás, és borul az egész torony. Ilyen az alulról építkező élet, a pusztán csak a részekre koncentráló élet. Ezzel szemben azonban, így folytatja tovább az ige, hogy ti minden gondotokat őrá vessétek. Őrá vessétek, ne alulról építkezzen ez az élet, hanem éppen ellenkezőleg a teljesség, az Isten legyen az elsődleges. És ha vessétek a következő szó, aminek egy érdekes jelentés árnyalata van, Homérosznál is találkozunk ezzel a szóval, amikor a különböző mitikus hősök dárdákat és mindenféle hajító eszközöket dobálnak egymásra. Amiért ezt előhozom az, hogy ez a vessétek, itt egy célzott dobásról van szó. Nem pusztán csak egy elhajításról van szó, nem arról van szó, mint amit esetleg látunk ilyen sport közvetítésekben, ami ijesztő tud lenni, amikor a súlyemelő hatalmas nagy súlyt, ugye, ki tudja kicsit emelni a földtől, de ugye ez a kitörés, hogy a feje fölé emelje, ez nem megy, és akkor van egy néhány, talán ezred másodperc, ugye, ami döntő, és már mi látjuk meg, ő is látja, hogy nem fog sikerülni, és egyszer csak elfogy az ereje, szétteszi a kezét, és az a hatalmas több száz kiló oda bum, ledobban, hatalmas nagy dörgéssel. Itt nem egy ilyen fajta elhajításról van szó, amikor mintegy az életnek a terhei és gondjai alatt már nem bírom tovább, és akkor nem is tehetek igazából mást, hanem akkor minden szakad és minden esik, ami lefelé kell, hogy hújjon, hanem valami egészen másról. A böszörményi útnak van egy meredeksége, és amikor ott laktam még, akkor többször is tanúja voltam annak, hogy olyan 3-5 éves forma kis gyerekek, ugye van ez a kis műanyag motorjuk, az a mindenfele jönnek, mennek, és megindulnak ott a böszörményi úton, ugye élvezik a sebességet, hajtják is magukat, de leve a lejtő is viszi őket tovább és tovább. Persze mögöttük mindig lohal egy anyuka vagy egy nagymama, aki üvöltözik, néha ugye egy járókelőnek kell őket megállítani, és mert hát ott jön a kereszteződés mondjuk, vagy letérnének az útról. És egyszer volt az, hogy látom, hogy a túloldalon beátszódik ez a jelenet, hogy a kis motorral, a gyerek mögötte az anyuka a bevásárló szatyrokkal közeledik a Hollósi Simon utca kereszteződés, és ugye nincsen ott senki. Az anyuka pedig kiáltozik, hogy álljál meg, de végülis a gyerek fittyet hány rá. Szóval az anyuka pedig fogja, hogy a bevásárló szatyrokat úgy, ahogy van, ugye ledobja, hátrahajítja, gurul szét ugye minden, ami benne van, és fut a gyerek után, hogy még időben elkapja. Persze a gyerek ott a kereszteződés előtt megállt magától is, de mégis hát azért ezt nem teljesen tudjuk azért rábízni, hogy meg fog állni, vagy nem. És egy ilyen fajta elhajítás is van, talán így hajítjuk el a gondjainkat, mint a súlyemelő, vagy mondjuk ez a kismama, de ugyanakkor a kismamának is ugye vissza kellett mennie, és összeszedni a szétgurult citromokat, meg a különböző zacskókat visszatenni a szatyorba, mert nagyon gyakran ilyen, ami eldobásunk. Érezzük, hogy a különböző részek, a gondok hátráltatnak bennünket, a terheinkre vannak, de csak úgy hajtjuk el, hogy végleges megoldásunk nincsen, vissza kell térnünk újra és újra hozzájuk. Ez az mi elhajtásunk. Egy szőnyeg alá seprés, egy a látószögünkből való kihajtás. Ideig óráig segít bennünket, de aztán megint csak újra visszatérünk hozzájuk. A legváratlanabb pillanatban kerülnek elő ezek az elváratlan szálak. Nem teljesen ide illik exegetikailag, de mégis valamelyestan szimbolikusan ide illik a 8. vers. Az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Az ördög, mint egy a részletekben rejlik, ilyen mondásunk is van. Valamelyest ezek a magunk mögött hagyni próbált dolgaink, szétszóródott lelki citromaink, ezek vissza-vissza térnek és újra előtérbe kerülnek és bennünket lesújtanak és aggodalmaskodásra késztetnek. Itt tehát ebben az őreáll vessétekben egy célzott dobásról van szó, egy dárda hajításról. Isten arra ad nekünk ezzel az igével felhatalmazást, hogy ő rávessük a gondjainkat. Ő hozzá vigyük a problémáinkat. Ő elé tárjuk az elvarratlan szálainkat. Nála keressünk azokra megoldást, és azoknak a végérvényes beteljesítését. És valóban az életünk legnagyobb gondját, a bűnünknek a büntetését, és az örök kárhozatot, amelyet mi megérdemlünk, azokat már elhordozta, azok rávetődtek, rátevődtek, azokon ő győzelmet tudott aratni. Adja Isten, hogy mi felismerjük, hogy valóban a mindennapi részgondjainkban is van hatalma arra, hogy ő segítsen rajtunk. És nem csak hatalma van arra, hogy segítsen rajtunk, hanem neki szándéka és akarata is van, hogy rajtunk segítsen. Utoljára erről szeretnék beszélni, így fejeződik be ez az igevers, mert neki gondja van rátok. Gondja van rátok, még egyszer szerepel a gond szó, de csak megerősíti az első gond szónak, így a különleges jelentés tartalmát, az, hogy másodszor egy másik szót találunk. Nem ezt a rész szót, az Istennek a gondja, az nem olyan, mint az emberi gond. Egy más szót használunk, ami egy rendkívül tartalmas ige. Többször is találkozunk vele a Szentírásban, és talán érdemes ízlelgetni ezeket a különböző jelentés tartalmakat, hogy feltáruljon előttünk, hogy mit is jelent az, hogy az Istennek gondja van ránk, és akarata, szándéka van arra, hogy rajtunk segítsen. Az, hogy gondja van ránk, azt is jelenti, hogy a magyar szó is mondjuk erre vezet bennünket, és utal, ugye, hogy gondoskodik rólad, odafigyel rád, megért téged. Sőt, olyan érdekes kifejezés, vagy jelentése is van néhány helyen, hogy az érdekében áll, hogy mi mintegy az Istennek az érdekében állunk, érdeke fűződik hozzánk. Érdekében áll, érdeklődik irántunk, számítunk neki. Mindezeket a tartalmakat magába foglalja ez a szó, és valóban most megerősít bennünket a mai napon az Istennek az üzenete, hogy ezeket értsük is magunkra. Fogjuk is fel ezeket úgy, mint az Istennek számunkra adott ígéretét. Hogy ő gondoskodni fog rólunk, odafigyel ránk, megért bennünket, és mi számítunk neki. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Kikerült a kenyér az asztalra, ismerjük, tudjuk, hogy jót tesz nekünk, hogyha élünk vele. Most megerősít bennünket az ige abban, hogy igen, hogyha tudjuk és ismerjük, akkor valóban éljünk is vele, éljünk az igével. És adja Isten, hogy amikor a nap folyamán úgy elaprózódni látszódunk a különböző rész gondok között, akkor jusson azért eszünkbe, hogy mi is az a nagy dolog, mi is az a teljes, mi is az a beteljesedés, ami felé mi törünk, ami felé mi élünk, ami felé mi a szolgálatunkat végezzük, és ami felé ez a teljesség meg is ragadta és vonja is a mi életünket, és ez nem más, mint a mi Urunknak és Istenünknek az elhívása az örök életre. Adja Isten, hogy valóban felismerjük, hogy rávethetjük a gondjainkat, ne csak szétszórjunk mindent, és elszórjunk minden szemetet, ami bennünk van úton és útfélen, hanem bízzuk rá ezeket az ő kegyelmes valójára. Vessük rá a gondjainkat, és valóban adja ő, hogy meg is tapasztaljuk, hogy igen, ő törődik velünk, mi számítunk neki, és amikor ezt megtapasztaljuk, akkor a háladásunkat se tartsuk távol tőle. Amen. Kérlek, testvérem, imádkozzunk is most mindezért. Mennyi atyánk, köszönjük neked azt, hogy te naponként megerősítesz bennünket a mi elhivatottságunkban, a mi kiválasztottságunknak a tudatában. Köszönjük neked azt mennyei atyánk, hogy valóban már a múltban ezernyi alkalommal megtapasztalhattuk azt, hogy igen, mi számítunk neked, hogy neked gondod van ránk, és törődsz a mi életünkkel. És adtál előmeneteleket, adtál szabadításokat, adtál vigasztalódást, mikor mire volt éppen szükségünk. Kérünk téged, hogy erről ne feledkezzünk el, hanem ezekről is megemlékezve, ezekért hálát adva, és ezekből is erőt merítve kezdjünk neki a mindennapi feladatainknak. És add meg azt, hogy a hétköznapi teendők között is ott legyen végig, hogy mifelé törekszünk, hogy valóban, amit mi végzünk, az a te nagyobb dicsőségedre szolgálhasson, és mindig új és új kedvet kaphassunk az egyszerű, szürke teendőknek az elvégzéséhez is. Kérjük a te áldásodat így hát szolgálatunkra, amelyet a te egyházadban végzünk, amelyre elhívtál bennünket, és kérünk téged, mennyei atyánk, azokért, akik megtorpantak ebben a szolgálatban, akikre talán túl sok tevődött, kérünk téged, hogy észrevegyük őket, hogy megsegítsük őket, hogy valóban rád irányíthassuk az ő figyelmüket is. És kérünk téged, mennyi atyánk, most e helyről is betegeinkért, szükséget szenvedőinkért, lelki, testi szegényeinkért, kérünk az ő gyógyulásukért, és kérünk téged, gyászolóinkért, kérünk téged, mennyei atyánk, hogy a te igédnek és az örök életnek a világossága az ragyogjon át minden emberi sötétségen. Kérjük továbbra is a te vezetésedet, kérünk téged, hogy vezesd a te árva nyájadat. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztusunk ezekkel a szavakkal tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.